hidegedetten, hogy megfogott. Mindig van különbség, állapítom meg. Még ikrek között is, igen, de itt kicsi több is akad. Biztos vagyok benne, hogy magad is észreveszed. Eddig, persze, elég okod van a komoly kétségekre, de a teljes meggyőződéshez mégis elégtelenek ezek. Ha feltételezzük, hogy Marinovot megmérgezték, ez esetben a gyilkosnak könnyű lett volna megrendezni az öngyilkosság látszatát, egyszerűen úgy, hogy elviszi magával a második poharat. Másrészt, régi dolog, hogy néha éppen az ellenkezője az igaz, az öngyilkos valamilyen okból kételkedést támaszthat, és a gyilkosság látszatát kelthetik, ha elővesz a pohárszékből még egy poharat nem igen valószínű, de mégiscsak lehetséges ez is. Nem tartom valószínűnek, én sem, bólint a főnök, de bizonyára érted, miért beszélek neked mindezekről. Hallgatok, kockáztatva, hogy nem bizonyulok valami intelligensnek. A főnök lassan feláll az íróasztala mögött. Magas, kisé hajlott hátú, alig néhány évvel idősebb nálam, bárha egyenruhát viselne, két csillaggal több ragyogna a vállapján. Az egyik csillagot megérdemli azért a türelemért, amellyel mindent meghallgat, és mindenbe beleéli magát, a másodikat pedig azért a képességéért, hogy egyszerre foglalkozik mindnyájunk ügyeivel. A főnök felalá járkál a szobában, mintha keresné a szavakat. Ez szokatlan nála, majd háttal az ablakhoz áll, és olyan pillantással néz rám, amelyet egyébként csak szolgálaton kívüli beszélgetések alkalmával látni szemében. Úgy áll a dolog, köskös, hogy egyesek közülünk, miután éveken keresztül ebben a szemétdugban turkálnak, és éppen azért, mivel szakadatlanul ilyen szemétdugban turkálnak, megszokták, hogy mindenben a lehető legrosszabbat keresik. Egy szóval, gyanakvóak lesznek, túlságosan kételkednek mindenben ez a szakmai deformáció egyik megnyilvánulása. És persze ez nem csupán morális-pszichológiai kérdés. Van merőben gyakorlati oldala is, a túlzott gyanakvás nem csak, hogy nem hasznos, mint azt néhányan képzelik, hanem egyenesen meg is tévesztheti az embert, azaz végső soron megzavarhatja a helyes döntést. Tovább hallgatok, nem, mintha nem érteném, vagy pedig, mert nem értek vele egyet, hanem egyszerűen, mert igyekszem felfogni, hogy a megjegyzések voltak éppen mennyire vonatkoznak rám. Így van, kérdezi a főnök, és közben rám veti nyugodt, világos tekintetét. Így, bár pillanatnyilag nem tudnám megállapítani, mennyire vagyok deformálva. Elneveti magát, nevet ténynek, inkább lehetőségnek. Majd újra szolgálati kifejezést tört az arca. Egyszerűen úgy látom, hogy ebben az ügyben kicsit korán kötöttél ki egy bizonyos verziónál. Persze, az ügy megoldása nincs a zsebemben, és lehet, hogy végül neked lesz igazad. Minden esetre igyekez megszabadulni az előítéleteitől. Amikor visszaérek a szobámba, ott találom a törvényszéki orvost. Kényelmesen terpeszkedik az íróasztalomnál. Ó, méltóztattál megjelenni, jegyzem meg fanyarul, az ezredessel folytatott beszélgetés hatása alatt. A hullaszeletelő művész fázósan dörzsöli kezét, ügyet sem vett savanyú hangulatomra. Ennek az embernek különleges tehetsége van ahhoz, hogy a kellemetlen dolgokat ne vegye észre. Hideg van nálad, fiacskám. Megdermettem. Melegedjünk meg egy cigarettával, nosza, sóhajtok, vértanú módjára, és az asztalra dobom a cigarettadobozomat. Ma már a második cigarettámat szívja el. A te pácienseid még hidegebb helyen tartózkodnak, és senki sem kínálja meg őket cigarettával. De mondd csak, mi újság? Nem siet a válaszsal. Minden teketória nélkül turkál a csomagban, hogy minél puhább cigarettát találjon, megropogtatja, tekintetével a gyufát keresi, ráérősen rágyújt, és csak a harmadik cippantás után méltóztatik kijelenteni. Eddig semmi sem végleges. Amint már tudtam, a halál éjfél felé álltuk be. A méreg analízise még nem kész, de ebben is helyesnek bizonyult a feltevésem, ciánkáli, amelynek a szaga a gyermekkorodra emlékeztet. Ezen kívül a boncolás megállapította a szeszes italok mértéktelen fogyasztását is. Ezt boncolás nélkül is tudtuk. És még valami, ami a minden tudó felügyelő előtt nyilván nem maradt titok, tüdőrák. Végre valami pozitív. Annyira pozitív, hogy véget vet az egész históriának, fejezi be a boncoló művész, és bizonyos ünnepélyeséggel elterül a karosszékben. Hát, ha mondod, végét vetjük, mormolom, s zavartan nézek rá. Nem tudom, mi más okosat tehetnél. Ez az ember megbetegedett, tudta, hogy rákja van, és ciánkálit ivott, hogy megmeneküljön a fájdalmaktól. Az ilyen eset nem egyedülálló, és a második pohár, amelyről egészen elfeledkezel. Ha annyira zavar, itt ki, és tégy pontot utána. A második pohár lehet, hogy korábban meglátogatta egy barátja, és ittak együtt. Aki öngyilkosságra gondol, annak nincs kedve poharazgatni, mondom, nem is annyira a hullaszeletelőnek, mint inkább magamnak. Ebben a pillanatban a törvényszéki orvos, mint akinek villámcsapásként hasított az agyába a gondolat, felugrik és diadalmasan kivágja. Megvan, a barátja orvos volt, beszélgettek, ittak, kivászat közben Marinov kérdezgette, és megértette diagnózisának a lényegét. Majd, miután az orvos elment, a beteg, nyomasztó hangulatban, bevette a ciánkálit. Koldusbot rajuttatsz a verzióiddal, mormogom kimerülten. A helyemre fogsz kerülni. Ne félj, nyugtat meg a boncoló művész. Ilyen hideg helyre nem pályázom, és különben is ingyen rendelkezésedre bocsátom a verziómat. Inkább a boncolási jegyzőkönyvet add ide, a verziódat megtarthatod. Vagy nem is. Várisak, most az én agyamon hasít át villámként egy gondolat. Áthajolok az íróasztal fölött, és vállon ragadom az orvost, ohó öregem, és honnan jutott eszedbe ez a sok részlet? Te voltál az az orvos, aki Marinovval együtt idoggált. Időközben véget ér a munkanap. Elhagyom az irodát, de ebből korán sem kell arra következtetni, hogy az én munkanapom is véget ért. A magam fajta, ha hivatalnok módra dolgozik is, kivétel. Amíg a gyilkos nincs lakat alatt, nincs pihenő sem. Megyek az esőben, és elfog a vágy a régi ház után. Nem a szülőházam után, mert arra voltak éppen, nem is emlékszem, hanem a másik ház, Marinov otthona után. Amikor belépek az udvarra, már egészen sűrű a sötétség. A heves szélben hajlonganak a gesztenyefágak, de ezt inkább a fülemmel érzékelem, mint sem a szememmel. A bejáratnál ég a lámpa. Katya bevásárlótáskával a kezében éppen kilép a kapun. Ó, felügyelő eltárs, kiáll fel ez a női vizesés, mintha megjelenése álmai beteljesülését jelenteni. Éppen bevásárolni indultam. Menjen csak, ne zavartassa magát. Az unokahúgát szeretném látni. Formaság az egész. Szinte sejtettem, hogy benéz hozzánk, mondtam is neki, ne menjen, lehet, hogy a felügyelő eltárs keresni fog. Nagyon kedves ember, aki a nyomozást vezeti, de hát a mai fiatalság hát kibírják oda haza akár egy percig is. Kimanikűrözte a körmeit, illegette magát a tükör előtt, aztán kereshetik őket az ember. Néha, amikor Marával beszélgetünk, mondom is neki, tudod, Mara, ezek a mai fiatalok. Bocsásson meg, hogy félbeszakítom, de nem emlékszik arra, hogy Dimoveltárs hány órakor jött meg az éjjel. Az asszony javaszul összehúzza a szemét. Bizalmaskodva a fülemhez hajol. Dimoveltárs éjjel jambolban volt, így mondta nekem ma, de ezt mesélheti a kalapomnak. Hogy ki van itt és ki nincsen, azt legjobban én tudom, mivel bárki is jön haza, az én ablakoskám előtt kell lemennie, és látom a lábát, és az éjjel láttam Dimov lábát, és még gondoltam is, hogy jó későre járhat. Éjfél előtt, vagy után, hát, éjfél előtt, abban biztos vagyok, mert nem sokkal azután, hogy láttam a lábát az ablakon keresztül, felkeltem vizet inni, és akkor még nem volt 11:30. Maga, úgy látszik, eléggé éberen alszik. Hát az én koromban, felügyelő eltárs, bizony már így van, nem is tudja az ember, hogy mikor alszik, mikor nem. És mondja csak, semmit sem hallott odafentről, Marinov szobájából. Az asszony rám néz, mintha azt mérlegelné, nem fesegette valami feleslegeset, majd kisé bizonytalan mosoly űr széles szájára. Nem, semmit a világon. Ha hallottam volna, miért ne mondanám el? Jól van, nyugtatom meg. Kolev meg Slavovel társak vajon itthon vannak-e? A doktor itthon van, és Slavovel társ szintén, és én is, ha valamire szüksége van, gyorsan visszajövök, ha csak meg nem állít valahol Mara, a barátnőm. Nagyon rendes asszony, felügyelő eltárs, de nagyon sokat fesek hát, ami azt illeti, én sem vagyok éppen kuka, tudom én azt jól, de Mara, a barátnőm, igazán nem ismer határt, bár meg kell mondanom, ez csak attól van, hogy így szoktuk meg, hiszen egy időben egész nap csak futkosott az ember, majd megszakadt a futkározásban, és ha szabad estéje volt, hát nem ment moziba, vagy cukrászdába, mint ezek a mai fiatalok. Legfeljebb, ha az utcára kijutott, és elbeszélgetett a szomszédasszonyokkal, hiszen az nem került pénzbe. Ezek az utolsó szavak járnak a fejemben, míg lemegyek az alaksorba, és eszembe jutnak a faluvégi asszonyok, akik a zsámolyra telepszenek a kapu elé, és megállapítom, hogy alig ha lehetett, egy asszony élete nagyon vidám, ha egyetlen szórakozása az ingyen fesegés volt. Bár, persze, ez még nem mentség arra, hogy a szemébe hazudjon az embernek. A villanykörte vislákolva ég az alaksorban. Kolev ajtaja mögül egy nő meg egy férfi hangja hallatszik. Eléggé élénken beszélnek, de mivel a hallgatózás nem illendő dolog, határozottan kopogok. Az ajtó megcsikordul, és az orvos kidugja a fejét. Arc kifejezése nem ragyog a vendég szeretettől. Újra én vagyok. Közlöm vele teljesen fölöslegesen. Bocsásson meg, de mit évő legyen az ember, ha ez a foglalkozása. Értem, bólint Kolev hidegen. Az én foglalkozásom is ilyen, nincs meghatározott munkaidőm. Sajnálatomra, nem vagyok egyedül egy kollégám, illetve rokonom. Egy apró részletet szerettem volna tisztázni, de hazavarok. Hagyjuk holnapra, szólok engedékenyen. Az orvos tétovázik, hogy visszamenjene, vagy hívjön, végül előrelép, és besukja maga mögött az ajtót. Ha csak egy részletkérdésről van szó, attól féltem, hogy esetleg megismétlik ma reggeli tüzetes vizsgálatát. Ne féljen, ezúttal nem fogunk levetkőzni. Előveszem a cigarettámat. Rágyújtunk. Nos, szólít fel Kolev kissé türelmetlenül. Nemrég azt mondta nekem, hogy az elhunyt olyan egészséges volt, mint a kőszikla, vagy valami ehhez hasonló. Egészséges volt, valóban. Azt azonban elhulasztotta megmagyarázni, hogy ennek a sziklatömbnek rákja volt. Rákja, Kolev meglepetnek látszik, de nem túlzottan. Az bizony. Maga talán ahhoz az orvosi irányzathoz tartozik, amely azt tartja, hogy a rák csupán a szervezet átmeneti kellemetlensége, mert máskülönben emlékeznie kellett volna erre a részletre. Hogyan emlékezhetnék olyan részletre, amely nem volt előttem ismeretes. Marinov tehát sohasem beszélt magával a rákról, általában, vagy önmagával kapcsolatban. Soha. A hangja határozott. A sovány arc kifejezése szintén. Tehát mérget sem kért. Ciánkálit, vagy mást. Nem volt erről köztünk szó. Ahogy már mondtam önnek, megmérgezte ő az embereket maga körül minden különleges méreg nélkül is. Értem, de ez esetben nem a környezetében levő emberekről volt szó, hanem róla magáról. Ebben a pillanatban Kolev háta mögött hirtelen kivágódik az ajtó. A küszöbön megjelenik a kolléga, illetve rokon, karcsú leány, szép is, legyünk pontosak, most elégedetlen arccal. Futólag rám néz, és odaveti. Szóval vendéged jött, nem értettem, hol maradsz ilyen sokáig. A felügyelő eltárs a rendőrségről jött, magyarázza Kolev, láthatólag bosszankodva rokon a megjelenése miatt. Majd udvariasságból hozzáteszi, hadd mutassam be, önt kezet fogunk. Talán ön is nőgyógyász? Kérdezem, nem, biológus vagyok, ha ugyanez érdekli a rendőrséget, feleli mosolyogva a halány. Biológus, azelőtt a szép nők más hiámfilmcsillagok lettek, ma meg biológusok. Úristen, hová jutottunk? Nem történt semmi helyrehozhatatlan, mosolyog újra a leány. Ha talál nekem egy jó filmszerepet, szóljon. Könnyedén bólint, s eltűnik az ajtó mögött Kolev nyomatékos villantásának hatására. Ez az ember bizonyára nagyon féltékeny természetű. Rokon szemes kolléga, jegyzem meg jó indulatúan. És rokon nem nagyon hasonlít magára, de azért nagyon rokon szemes. Nem gondolja, hogy eltért a hivatalos hangtól? Kérdi az orvos, megtörténik. No, nem bánom, térjünk vissza a magunk dolgára. Milyen